Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaim. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok. Ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaim, ő szeret engem. Aki pedig szeret engem, őt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, s megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Az Atya el fogja küldeni az igazság lelkét, és az igazság lelke az emberben szállást vesz, mégpedig azért, mert hogy mi ismerjük Jézust, ismerjük az Atyát, föl fogjuk tudni ismerni a lelket, és aztán pedig néhány sorral később még ezt is tudjuk, hogy aki ismeri és teljesíti a parancsaim, ő az, aki szeret engem. Erről szeretnék elsősorban beszélni, amit így nevez meg a Szentíró Jézus szavában, hogy ismerni a lelket, ismerni Istent, ismerni Istennek a szándékát, törvényét, parancsát, és mindezt aztán megtartani, és ebből valamiképpen kibontakozik és megvalósul az, hogy szeretjük Istent. Tehát milyen összefüggésben látjuk az Isten ismeretet Isten szeretetével, egymásnak a szeretetével. Ez lenne akkor a témánk. Először is azt mondhatnánk, hogy nyilvánvaló az Isten ismerete, ahogyan Jézus erről beszél, hogy én bennetek leszek, a lélek bennetek lesz, és ti a lélekben lesztek, én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Miről van itt alapvetően mindig is szó az Isten ismeret szempontjából is? De a kölcsönösségről. Én bennem, ti bennetek, az Atya bennem, én az Atyában, a lélek bennetek, és ti a lélekben. Kölcsönösség. Ez azt jelenti, ha Isten ismeretére szeretnénk jutni, akkor nagyon fontos, hogy hozzunk egy döntést azzal kapcsolatosan, hogy mi egymással egy kölcsönös kapcsolatban szeretnénk lenni. Akkor nem elég az, hogy én akármilyen megfontolásból kiindulva is, de valamiféle távolságot tartok tőle, és várom, hogy ő mutassa meg magát. Hát tárja föl magát, bizonyítsa be, hogy van, éreztesse meg velem, hogy szeret engem. Na és ha majd lesz valami élményem, tapasztalatom, na jó, majd akkor esetleg én is valamit. De először én hagyj legyek egy kényelmes, már-már semleges helyzetben, ahol Isten újabb és újabb perdöntő bizonyítékokkal szolgál arra nézve, hogy na jó, érdemes lesz benne vízni. Na jó, érdemes lesz, hogy hajlandó legyek, megéri nekem ez a kapcsolat annyira, miután már ezt tette, hogy na jó, ezt érdemes lesz tovább folytatni, nehogy abba hagyja, hogyha már végül is ezt tette, na jó, akkor én is teszek valamit. Hát ebből nem tud Isten ismeret fakadni. Tehát az első gondolat így szól, az Isten ismeret a kölcsönösség révén. Na de a kölcsönösségben mi is benne van? Az is benne van, hogy Istennek kétség kívül van emberérzéke. Vagyis van érzéke, érzékenysége miránk. A nagyobb kérdés az az, hogy az embernek van-e Isten érzéke. Hogy nekünk van-e finom érzékenységünk arra, hogy miközben Isten nagyon sokféleképpen föltárja, megmutatja, tapasztalhatóvá teszi magát, nem egyszer éppen egymáson keresztül, nekem van-e ehhez fülem, van-e ehhez látásom. Ezért itt ezt a kifejezést használnám az ismerettel kapcsolatban, fölismerem-e én őt egyáltalán. Rácsodálkozom én, képes vagyok-e egyáltalán őt fölismerni. Az a kép jut eszembe, képzeljük el, hogy mi mindannyian azért többé-kevésbé azt mondjuk, föl se tételezve, meg se kérdőjelezve, hogy van-e nekünk finom Isten érzékünk, hogy hát természetesen, hogyha eddig nem voltak, vagy nincsenek most éppen tapasztalataink, élményeink, ez Isten számlájára irandó. Miközben lehet, hogy valahogy úgy vagyunk vele, mint hogy halljuk azt, hogy a Zeneakadémián egy fantasztikus szimfóniát fognak bemutatni egy világhírű karmester, egy nagyszerű nemzetközi hírű zenekarral, és mi elmegyünk, az egyik fülünkre süketek vagyunk, a másik fülünkkel ugyan hallunk valamit, csak éppen a magas meg a mély tartományt nem. Persze, hogy lesz véleményünk a dolgokról, másoknak jól el tudjuk majd mondani, hogy mit hallottunk, elmondjuk, hogy jó, hát tényleg érdekesebb dallamok voltak, hát igen, tényleg ott nagyon húzták, vonták, fújták, lehetett látni. De az első kérdés az Isten ismeret kapcsán tulajdonképpen ránk irányul. Van-e nekünk elég érzékünk, érzékenységünk, nyitottságunk ahhoz, hogy egyáltalán fölismerjük őt, fölismerjük a jelenlétét, a tetteit, a szándékát és a többi. Ez az első gondolat. Mert hogyha kidolgoztuk magunkban az efféle érzékenységet, nevezhetjük ezt spirituális érzékenységnek is, akkor egyáltalán ez teszi lehetővé azt, hogy jobban megismerjük és megértsük őt, és ezáltal természetesebb legyen egy kölcsönös szeretet kapcsolatban lenni vele. Ez az első. Aztán a második. Éppenséggel talán emlékezhettek arra, ahogyan az ószövetségi szentírás kezdődik, vagy ahogyan az újszövetségi szentírás elején van egy esemény, mind a kettőben megjelenik az ismeretnek a témája, de nagyon sajátos értelemben. Ez pedig az, hogy Ádám és Éva nem ismerték még egymást, és aztán megismerték egymást. Ugye tudjuk, miről van szó? Akkor Ádám és Éva megismerik egymást, az azt jelenti, hogy egyesülnek egymással. Teljes szerelmi, szexuális közösségben vannak egymással. És ha ezt a szót használjuk, a Héberben, Szentírás görög nyelvében is, egyébként ez a szó szerepel, amit használhatunk ilyen értelemben is, hogy a férfi és a nő megismerték egymást. Minek okán? Azáltal, hogy egyé lettek, hogy egyesültek, hogy közösséget vállaltak egymással. Gyönyörű ez a párhuzam, hogy van, amikor csak azáltal tudok valakit megismerni, ilyen értelemben megérteni és megszeretni, hogy közösségben vagyok vele, hogy közösséget vállaltam vele, hogy egységben vagyok és egységben akarok vele lenni. Hiába élek valakivel, ha nem akarok egységben lenni vele, nagyon sok mindent nem fogok megismerni és megérteni belőle. Ezért a második gondolathoz az ismeret szót egyrészt így köthetnénk, ahogy egyébként Mária, amikor jön Gábriel angyal, és azt mondja, hogy hát fiút fogansz, gyermeket szülsz, ám Emmanuel lesz a neve, és mit kérdez Mária? Hát hogy fog ez történni, én férfit nem ismerek. Itt tehát ahhoz, hogy valamiképpen az Isten ismeretében el tudjunk mélyülni, ez aztán segítsen bennünket egy kölcsönös szeretet kapcsolathoz, ővele meg természetesen egymással, megjelenik annak a fontossága, szükségessége, hogy mi egységben legyünk egymással. Hogy mi keressük a közösséget és a kapcsolatot egymással. Nem is akárhogyan. És a második szála, hogy az ismeret motívumát szeretném itt megjelezni, ez a következő. Biztos volt veletek már olyan. Valaki oda ment hozzátok, azt mondja, Feri, hát igaz az, hogy te ezt mondtad valahol? Igaz, hogy te ezt csináltad? Igaz az, hogy ez történt? És akkor én mondom, dehogy mondtam, vagy dehogy csináltam. És akkor annyira szeretek hallani egy mondatot ilyenkor, Mikor valaki rám néz, és azt mondja, na jó, nem is ilyennek ismertelek. Nem is hittem el, mert én, nekem van azért ismeretem rólad, és én nem ilyennek ismertelek. Miféle ismeret ez? Ez az ismeret abból fakad, hogy valakivel közösségben vagyok, valakivel egységben vagyok, valakivel közösséget vállalok, és ezért jóhiszemű vagyok vele, jóindulatú és jó szándékú. Ezért, mikor mondják ezt, vagy azt, vagy amazt, én bennem az van. De hát én attól még, hogy ezt hallom, én közösségben akarok vele lenni. És ezzel a jóhiszeműséggel, jó szándékkal próbálom fölismerni és megérteni, hogy mi is történhetett, mi történhetett benne, mi történhetett körülötte. Van olyan ismeret az emberi kapcsolatainkban is, ami csak a jó szándékú ember révén tud bennünk megjelenni. Ha rossz szándékú vagyok, sose ismerem meg azt a finomságot, ahogy te tulajdonképpen jót akartál. De ha én rossz szándékkal nézek valakire, azt mondom, na, napnál is világosabb, mi történt itt. El se jutok oda, hogy elkezdjem azt a finom szálat bogozni, hogy tulajdonképpen hogyan akartál te esetleg jót, vagy hogyan volt valaki más, kevésbé árnyaltan téged ismerő, hogy ezt vagy azt mondta rólad. Ez a második gondolat. Amikor azt mondom, megismerni valakit, Istent azáltal, hogy vállalom vele a közösséget, az egységet, ez pedig azáltal lehetséges, hogy fönntartom a jó hiszeműségemet, a jó indulatomat vele kapcsolatban. És azt mondom, ó Istenem, hát én ismerlek téged annyira, hogy azt mondjam, hát nem olyannak ismertelek, hogy te büntetni akarnál valakit. Hát nem olyannak ismertelek, hogy te fenyegetni akarnál valakit. Itt van az első két gondolat, a kölcsönösség és a közösségvállalás és az egység, és látjuk, hogy ebből hogyan születik meg aztán az ismeret, és az ismeretből pedig hogyan származik, hogyan segíti ez azt, hogy egy szeretett kapcsolatban legyünk. És mennyire más logika ez, mint amikor az Isten ismeretre úgy tekintünk, az valami tételes tudás. Te beleszoktam sajdulni. Mikor egy 14 éves, vagy 16 éves, vagy 24 éves fiatalember odajön, és azt mondja, Feri atya, szeretnék bérmálkozni. Hát ez remek hír. Következő kérdése. Lesz vizsga? Hány könyvet kell megtanulni? Szigorú vagy? Mikor az Isten ismeretet leszűkítjük, bizonyos információk bevételére, meg visszamondására, hát már is elvétettük az irányt. Vagy azt gondoljuk, bizonyos információkat kell jól besújkoltatni magunkkal, vagy másokkal, és aztán alkalmas időben ezt visszakérdezzük, és természetesen nem ennyi. Ha megvannak ezek a fontos információk, akkor ebből az származik, hogy engedelmeskedni kell. Hát, hogy ez Isten szeretetére hogy vezet valakit, azt én nem tudom. Lehet, hogy ő fog kapni egy ötöst valahol, ahol erre adnak valami jegyet, meg lehet, hogy ő elmélyül valamiféle parancs megtartásban, de mit mélyít el magában? Egy kölcsönös szeretet kapcsolatot ezáltal? Szó sincs róla. A félelmet. Sikerül jól begyakoroltatni vele azt, hogy hogyan kell Istentől félni. Akkor ezt nehezen tudnám ehhez a világhoz kapcsolni, amiről Jézus azt mondja, elküldöm nektek a lelket, hogy ismerjétek meg azáltal, hogy ő bennetek lesz, és ti pedig benne, és ő föltár engem. Egy teljesen más dolog. Következő gondolat, milyen szép a magyar nyelv, maradunk az ismeret szónál, ami az eredeti szövegben is benne van, és akkor ugye ezt is szoktuk mondani, hogy én téged elismerlek. Én elismerem azt, amit te tettél. Elismerlek téged, magadat, a személyedet. Akkor létezik az az ismeret, amiből fakadnak cselekvések, ismeret, és aztán abból fakad egy szeretet viszony, ami azáltal történik meg, hogy én becsüllek téged. Hogy én elismerlek téged. Becsüllek és tisztellek téged. És ahogyan én becsüllek és tisztellek és elismerlek téged, meg elismerem azt, amit tettél, ez egyszer csak megnyitja a szememet mire is? Arra, amit így mondanak hozzáértő emberek, hogy vannak, akik nagyon is tudnak értékeket fölismerő módon gondolkodni. Ha. Milyen érték lapulhat ott? Lehet, hogy valami fontos hívás. Lehet, hogy ott valami fontos dolog van. De nagy dolog, ha készségszinten tudok értékeket fölfedező, fölismerő, értékeket előhozó módon gondolkodni. Hát éppenséggel nem úgy van. Járunk, kelünk egymás között, de azért mondjuk 2000 évvel ezelőtt Jézus volt az, aki oda megy Kéfáshoz, és azt mondja, te, hát te Péter vagy, kőszikla, hát rád fogom építeni az egyházam. Hogy lehetséges ez? Hogy van valaki, aki értékeket fölfedező, fölismerő, meglátó módon közelít egy másik emberhez, és ezért úgy lát és úgy ismer meg valakit, és ebben a valakiben valamit, amit csak azáltal lehetséges, hogy én értékeket fölfedező tekintettel tudok nézni. Az ott van, de a legtöbb ember nem látja. Egyszerűen azért, mert ez a fajta gondolkozásmód nincs benne eléggé kidolgozva. Ez a harmadik. Megismerni Istent azáltal, hogy képes vagyok elismerni. Elismerni őt, elismerni a művét, elismerni sok mindent, és a megbecsülés révén fölfedezni valamit belőle, és ebből következően elmélyíteni a szeretet kapcsolatot. Aztán a következő, amikor azt mondom, hogy van azért olyan, hogy valamit, valakit igazán akkor értek és ismerek meg, ha cselekszem érte, ha teszek érte. Az jutott eszembe, hogy mikor ajándékot készítünk egymásnak, és én cselekszem valakiért, vagy valami szívességet teszek, akkor nem, de a gondolataim, a képzeteim elindulnak, és azt mondom, hogy fog majd örülni, mikor én azt odaadom neki. De jól becsomagolom, mert úgy még izgalmasabb. Mert akkor egyrészt látom majd rajta az örömöt, meg a kíváncsiságot, mert akkor még nem látja, hogy mi van benne, és akkor majd tovább gondolom, hogy mi is lesz az, amikor ő kibontja, és akkor az milyen izgalmas lesz majd, amikor megint találkozunk, és akkor na, tetszett. És akkor ő majd mond erre valamit, hogy éppenséggel, ahogyan elkezdünk egymásért cselekedni, ebből az ismeretnek egy fantasztikus, színes világa áll elő. Arról nem is beszélve, például egy barátságban vagy társkapcsolatban, amikor én következetesen cselekszem valakiért, akkor ezáltal olyan valakinek ismerem meg azt, akiért cselekszem, ahogyan sosem ismerném meg, ha nem tennék érte. Mert így mondanám, hát tudjátok, ezt a dolgot senki másért nem tettem volna meg, csak a feleségemért. Senki másnak. Ezt kérhette tőlem volna akárki, ezt csak a feleségemnek, a feleségemért teszem meg. Hát milyen nagy dolog az. Például az Istennel való kapcsolatomban van egy szál, és ezt mondom. Isten kérhet tőlem egy-egy olyan dolgot, amit csak neki csinálok meg. De másnak nem csinálnám meg. Kérhetné akárki, azt mondanám nem. Hát neki igen. Hát ha ő kér, akkor neki igen. És hogy ebben hogyan kezd el kibomlani az ismeret, és aztán a szeretet. A következő, mindjárt befejezem. A következő, amikor megismerek valakit, az önátadás révén, az odaszántság révén. Van, hogy valakit másképpen nem is tudok megismerni, és van valami, amit csak ezáltal ismerek meg, hogy én magamat odaszántam, és odaajándékoztam, és van bennem ilyen értelemben egy magamról való megfelejtkezés, és akkor itt egyszer csak elindul egy folyamat. Hány és hány emberi beszélgetésben történik az, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, de tulajdonképpen mire figyelek? Hogy mikor hagyod már abba? Mert most én akarok beszélni. Hogy arra figyelek, hogy én mondhassam. Arra figyelek, hogy te megerősíts. Arra figyelek, hogy te mondj nekem olyat, ami nekem jó. Hát éppenséggel nem egyszer egymás megismerésének az egyik akadálya, hogy még egy beszélgetésre se szánjuk magunkat oda. Nem maradunk csendben, nem hallgatunk és nem figyelünk. Eszembe van egy kedves pár, nem sokára meg fognak itt házasodni. És adtam nekik egy gyakorlatot, beszélgessenek úgy egymással, 10 percet beszéljen az egyik, utána 10-et a másik, közös élményekről, és a másik nem szólhat bele. És akkor visszajelzést kaptam tőlük, így szólt, hát ez nagyon nehéz gyakorlat volt. Még meg se házasodtak, már nem tudnak 10 percet hallgatni a társukra. Még csak nem is házasok. Hát hogyan ismerem meg, hogy hogy él benne az élet, ha én 3 perc múlva beleszólok, és elmondom, hogy szerintem hogy van. Nem is akarom ezt hosszabban. Tehát a következő, van, hogy valakit, valamit úgy ismerek meg, hogy odaszánom magam neki. Valamiképpen magamról megfelejtkezek, hogy valami ki tudjon bontakozni előttem. Akkor záró gondolat, nem szólt a harang. Én hiába vártam, és ez elnyújtotta a beszédet. A következő pedig, az ismeretben ez is benne van, hogy megismerek valakit, valamiféle tapasztalatom van róla. Ugye, hogy szól a magyar mondás? Valahogy így, lakva ismerszik meg az ember. Ezt általában negatív oldalról szoktuk mondani. Ugye, hogy na, lakjál vele együtt, majd megtudod milyen. Én se tudtam, hogy olyan, csak már amikor összebútoroztunk. De nézzük most ennek a másik oldalát. Hát csak emlékeztek arra, amikor fiatalok voltatok. Hát ha valaki fiatal, akkor meg pláne. Hát csak megvan az az élmény, szerelmes vagy. És akkor este 11 van, és akkor messze laktok egymástól, és utolsó járat, utolsó metró, utolsó valami, nem megy az éjszakai, vagy valami. És akkor mi az a teljesen természetes dolog, ami két egymást felé vonzódó, egymást szerető emberből megjelenik. De jó lenne már együtt lakni. Most nem kéne elrohanni, most nem kéne elsietni, most akkor együtt csengene le a nap. Hát, az milyen szép lesz, na el is veszlek feleségül. Mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy van olyan ismeret, ami azáltal történik meg, szó szerint ezt mondja itt Jézus, hát ahogyan előttünk áll. Elküldöm nektek a Szent Lelket, és a Szent Lélek bennetek lakik. Elküldöm a Szent Lelket, és egész világos lesz, hogy ti a lélekben tudtok létezni. Vagyis, hogy kölcsönösen otthont teremthetünk egymásnak, mi az Istennek és Isten nekünk. És amikor van egy kölcsönös, de már folyamatában megvalósuló kapcsolat, akkor tényleg van az úgy, hogy Istennek bizonyos szépségét nem ismerem meg akkor, hogyha csak villanásszerű kapcsolataim vannak vele, hanem lakva. Lakva, de azzal a vágyjal és azzal a szépséggel, ahogyan a fiatal szerelmesek, mikor megházasodnak és együtt élnek, és azt mondják, ja, de jó, hogy nem kell rohanni sehova. De jó, hogy már nem külön élünk, hanem együtt. Valahogy így. Ezért tehát, amikor Jézus azt mondja, hogy na hát akkor elküldöm az igazság lelkét, hogy ő megismertesse a mennyei atyát és engem veletek, hogy bennetek fog lakni, és én bennetek, hogy akkor valahogy egy nagyon gazdag világra utal. És milyen nagy dolog, ha mi pedig rendre igyekszünk kidolgozni magunkból azt a finomságot, érzékeinket, érzékenységünket, amivel először is fölismerjük és fölfedezzük őt az életünkben. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami ő van, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetté, meghalt és eltemetté, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Testvéreim, mennyei atyánk terve az, hogy kövessük fiát. Kérjük ehhez bizalommal őt.
Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Mennyei atyánk, hálát adunk neked, mert ismersz és szeretsz bennünket. Szent lelked által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
Hiszünk, mint a gyermekek, kiknek szíve nem remeg. Végtelen csodát erőn, adj hitünk meg új erőn, alleluja, alleluja. Bort és fehér kenyeret ajánlunk földeneket. Fogadd véle Istenünk, néked szentelt életünk. Alleluja,
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadj el az áldozatot, ne védjünk
Kérünk, Istenünk, fogadd el imádságainkat áldozati adományainkkal együtt. Add, hogy kegyelmed erejéből megújulhassunk, Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki a világ bűneit elvette, halálunkat halálával megtörte, föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és egy szívvel éneklik.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicső.
Atyán, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föntállásosat, amíg bennem jössz.
Általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Amen.
Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért imádkozhatunk így. Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenek védkezőzőknek, és nem érjünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
és a te lelkedre.
Köszöntsük egymást a béke jelével.
Legyen békesség köztünk.
Isten bárányom, te veszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten bárányom, te veszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten bárányom,
az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára, Jézus az Isten báránya.
Uram, nem vagyok méltó, hogy ha eljöttem a jöjjön, hanem csak egy szó hallott, és megegyük az életet.
Krisztus teste és vére, őrizzen meg minket az örök életre. Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus este, üdvözíts engem. Krisztus vére, ismeres meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztál engem. Krisztus érzenvedése, erősíts engem.
Könyörögünk. Mindenható Istenünk, Te Krisztus föltámadásában újjáteremtesz bennünket az örök életre. Növeld bennünk a husvéti szentség erejét, Krisztus, ami Urunk által.
Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
Szent Mihály arkangyal, templomunk védangyala.
Könyörög érettünk. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy örömmel jelezzük, hogy a mai vasárnapon a 9 órai szentmise keretében 23 hittanos gyermek járult első áldozáshoz. Imádkozzunk, értük, hogy Jézus iránti szeretetük erősödjön a további szent áldozásokban. Plébániánk idén is megrendezi egésznapos plébániai juniálisát, amelynek helyszíne a budakeszi arborétum, időpontja május 31. szombat. A juniális részletes programját a hirdető táblán olvashatják. A részvételi díj felnőtteknek 300 forint per fő, 18 év alattiaknak 150 forint per fő. Jelentkezni a sekrestjében lehet. Egyúttal kérjük a kedves testvéreket, hogy aki teheti, egy kis süteménnyel vagy egyéb finomsággal járuljon hozzá a juniálisunkhoz. A felújított alaksor ünnepélyes megáldására június 7-én az első szombati szentmise után kerül sor. Az este 6 órakor kezdődő rózsafűzért és a félhetes szentmisét bíboros főpásztorunk mondja, majd megáldja a felújított alaksort. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket a közös imádságra, szentmisére, az alaksor megáldására, valamint az azt követő agapéra. Egyúttal kérjük a kedves testvéreket, hogy aki teheti, egy kis süteménnyel, szendvicssel vagy egyéb finomsággal járuljon hozzá a szeretett lakomához. Kuzmányi István diakónus szentelése június 14-én, szombaton, 10:30-kor kezdődik az esztergomi bazilikában. Plébániánk elől külön buszt indítunk, amelynek költsége 1500 forint per fő. A templom előtt találkozunk reggel 3:48-kor, indulás 8 órakor. Esztergomból délután 5 órakor indulunk vissza. Jelentkezni a sekrestjében lehet az 1500 forint befizetésével. Június 15-én, vasárnap, a 10:30-es szentmise plébániánk új diakónusának hálaadó szentmiséje lesz, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Imádkozzunk együtt Istvánért. A héten hétfőn Néri Szent Fülöp áldozópapot, pénteken Szent István király erekjéinek átvitelét ünnepli liturgiájában az Anya Szent Egyház. Isten éltessen minden Orbán, Fülöp, Evelin, Emil, Magdolna, Janka, Zsanett és Angéla nevű testvérünket, és mindazokat, akik a héten ünneplik születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat.
Az Úr legyen veletek,
és a lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A szentmise véget ért, menjetek békével.
Isten legyen veletek.